Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy a te szereteted mi irántunk még mindig tart. Ha belenézünk a lelki tükörben, akkor azt látjuk, hogy oly sokféleképpen védkezünk ellened, olyan tökéletlenek vagyunk, annyiszor szégyent hozunk a nevedre, és nem a dicsőségedre élünk. Köszönjük, hogy atyai szereteted még mindig létezik a számunkra, hogy van szabad hozzánk, hogy még mindig úgy vagy, mint a kezdetekben, amikor magadhoz öleltél először, még mindig úgy vagy, mint amikor odaszántad Jézus Krisztust a kereszten miértünk. Hogy mindent odaadtál, miértünk. Szeretnénk mi is így lenni te feléd, Urunk, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk, a gondolatunk olyan tökéletesen szeressen téged, ahogyan te szeretsz bennünket. Mégis nem ezt látjuk a mindennapokban, nem így látjuk önmagunkat. Bár az ember sokszor elgondolkodik, hogyan kellene másképp élni, hogyan lehetne a te dicsőségedre élni és járni, mégis magunktól nem találjuk az utat. Azért kérünk téged, hogy add most a te ígédet. Te mutass utat, hogyan lehet a te dicsőségedre érni. Te mutass azokra a pontokra az életünkbe, ahol baj van, hogy tudjunk belőle megtisztulni. És kérünk téged, hogy adj engedelmes szívet, hogy mi menjünk hozzád megtisztulni, és kérjük el azt, amiben hiányt szenvedünk. Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét Jakab leveléből olvasom, a 3. rész 13. versétől a 18. versig. Így szól a megnevezett helyen Isten igéje. Kicsoda közületek, bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irítség és cívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és civakodás van, ott háborúság, és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Az egyik napi igés könyvből olvastam fel a mai napi igét. Jakab levelére van egy néhány jellemző, ami alapvetően szinte minden ige helyére, minden részre igaz. Jakab levele alapvetően nem egy adott gyülekezetnek szól konkrétan, hanem a közönséges leveleknek a csoportjában van. Ugye ez azt jelenti, hogy egyetemesen az egész keresztény egyház minden gyülekezetéhez szól ez a levél. Nem egy konkrét gyülekezethez beszél tehát, azonban nagyon világosan, haladlanul határozottan szól Jakab, és nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogy valami elképesztően konkrét dolgokról beszél. Nem lehet félreérteni azt, amit Jakab mond. És mindig van egy ilyen ritmusa a levelének, minden egyes résznek, amire föl lehet tagolni, hogy először mond egy állítást, hogy ilyen az Isten gyermekének az élete, ha minden rendben van, és utána egyből megkérdőjelezi, föltesz egy kérdést, hogy valóban ilyen a tiéd? Azt lehetne mondani, hogy Jakab levele arra alkalmas, hogy Isten mindig rajta keresztül mérlegre kényszerítsen engem és téged. Mérlegre. Azonnal szembeállít, szembesít, önmagamnak az életével, és megláthatom az igéből, hogy valójában milyen vagyok én, mi igaz rám, mi nem. Szinte felteszi a kérdést, mondd te, melyik vagy ezekből. Épp ezért igazodjunk a levél gondolkodás módjához, ahhoz, ahogy Isten itt szólít téged és engem, és a kérdez állj elé, és felej, de igazán felej neki. Ebben a szakaszban kétfajta bölcsességet vet össze Jakab. Egy nagyon fontos kérdés a témája, a bölcsesség. Talán egy kicsit így, hogyha azt mondom, hogy bölcsesség, akkor talán távol áll tőlünk, mert a mai világban ez nem egy olyan nagyon izgalmas kérdés, nem olyan dolog, amire annyian vágynak, meghagyják a filozófusoknak, meghagyják a nagyon okos embereknek, a professzoroknak, őket mondjuk ma bölcsnek. Ugyanakkor, hogyha úgy fogalmazom meg a dolgot, akkor mégiscsak fontossá lesz, hogyha valaki értelmes, okos, átlátja a dolgokat, képes mögéje látni az eseményeknek, van gondolata, ötlete, hogy mit lehet csinálni, mit kellene mondani és tenni, akkor mindez egy olyan tulajdonság, egy olyan dolog, ami az emberben ott lehet, ami azért vonzó. Hát ki ne szeretne ilyen lenni? Ki ne szeretné átlátni, kezdjük ott, hogy önnön életének dolgait, pláne más dolgokat, nagyobb dolgokat. Mindenki szeretné átlátni, világosan szeretné felismerni azt, hogy mi rejtezik a dolgok mögött, a látszat mögött. Mindenki szeretne egyfajta ilyen típusú bölcsességet. Mindenki vágyik arra, hogy olyan ember legyen, aki értelmes, mert egyszerűen fontos saját magamnak. Hisz jó értelmesnek lenni. Jó az, hogyha az embernek vannak gondolatai, akkor igazán él az embernek a lelke is, mert a lélek az nem érzelem, a lélek egy nagyon összetett dolog, ott van benne a gondolat, az értelem is. Persze, hogy szeretne mindenki értelmes lenni, és fontos nekünk az is, hogy súlyunk legyen a többi ember előtt és között, ehhez pedig nem árt, ha az ember értelmes. Nagyon vonzó dolog azért a bölcsesség, hogyha így végig gondoljuk, hogyha az ember értelmes, világos, átlátja a dolgokat, akkor valóban bölcsnek nevezhető. Sokszor azonban kívülről, legtöbbször, nem csak hogy sokszor, hanem legtöbbször nem derül ki első pillanatra, hogy egy értelmes embernek az értelme mögött milyen hatalom áll. Mert nyilvánvalóan beszél itt Jakab arról, hogy többféle bölcsesség van, szám szerint kettő, van egy, ami a földről, szellemi értelemben az ördögtől származik, és van egy olyan bölcsesség is, ami Istentől származik. Ez két különálló, elhatárolható dolog. Mégis, amikor a másik ember beszél veled és hallgatod, hogy mit mond, lehet, hogy az ember azt mondja, hogy jaj, de okos dolgokat mond. Jaj, de zseniális. Micsoda gondolat. Micsoda ötlet, hogy ezt így meg lehet valósítani, úgy meg lehet csinálni. Milyen meglátás. És az ember olyan sokszor becsapja magát, és nem figyel oda arra, hogy nem mindegy, hogy milyen hatalomtól származik annak a másiknak az értelme, okossága, bölcsessége. Ma a társadalomban rengeteg olyan esemény történik, amiben lehet látni azt, hogy emberek nagyon okosak, nagyon zseniálisak. Na de egy sereg esetben szinte elsőre lehet azért látni, hogy az a zsenialitás, az ördögi zsenialitás. Kétféle bölcsességről beszél itt Jakab, és nyilvánvaló, hogy van az értelemnek, az értelmességnek egyfajta fénye, de nem neutrális, hanem indulat törekvéssel mögötte, és mindegy, hogy valaki sima beszédű, vagy szép beszédű, abból a szempontból, hogy ebből a mögötte rejlő indulatra nem lehet következtetni, ebből a szempontból mindegy. Van egy sereg ember, aki nagyon szépen tudja elmondani a dolgait, a gondolatait. Becsomagolja, van stílusa, de ettől még lehet, hogy gonoszság áll mögötte. Ami meglepő ebben az ige szakaszban, az nem más, mint az, hogy ez nem úgy általában a világba íródik, hogy elmondja, hogy a világban van ilyen is, meg van olyan is, de ti nem olyanok vagytok, hanem arról beszél, hogy egy adott, éppen valahol felolvassák egy gyülekezetbe, egy gyülekezethez szól, amiben van ilyen ember is, meg olyan ember is. Egészen megdöbbentő. De először felteszi a kérdést, kicsoda közületek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit, bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irítség és szívódás van a ti szívetekbe, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Azaz, ennek az a jelentősége, hogy a gyülekezetben bizony ilyen is, olyan is előfordul, és amikor konkrétan az Isten egyszer előhozza ezt a témát, akkor azért beszél a gyülekezettel, hogy azokat, akikbe keserűség, cívódás, irítség van, kihozza ebből. Ez az Isten szándéka. Valahogy ennek a levélnek az alapvető, talán így is össze lehet foglalni ennek a levélnek az egyik alapvető mondani valóját, hogy Isten lát bennünket. Isten lát bennünket, annak ellenére, hogy mi hogy tudjuk, mennyire vagyunk képesek arra, hogy egymás előtt eltakarjuk azt, hogy milyenek vagyunk és kik vagyunk, mik a mögöttes a mozgatórugóink, a beszédünknek, tettünknek, cselekedetünknek, ennek ellenére Isten lát bennünket. Látja azt is, akiben igazság, békesség és szeretet van. És látja azt is, akiben keserű, irítség, cívódás, és mindenféle ebből következő és ehhez társítható dolog van. És ad egy jelzést, hogy vedd észre, hogyha te az utóbbi csoportba tartozol, hogy tudja az Isten, hogy milyen vagy. Jó, akkor a levele nem mást állít, mint hogy miért mérhető, meglátható, hogy kiben milyen fajta, mire törekedő bölcsesség van. Így mondja már az első pillanatban, hogy rendben van, te jó vagy. Veled minden rendben van. Te vagy az, akiben ott van a szeretet, ott van a békesség, utad békességgel teljes, ahol te megjelensz, ott megbékülnek az emberek egymással, rendben van. Mutasd meg a te cselekedeteidből. Valóban így van-e? Ma nagyon verbálisak vagyunk. Egészen megdöbbent, hogy az ember megnézi, mondjuk belenéz a tévéműsorokba, esetleg a politikai életbe, társadalmi dolgokba, már úgy tűnik, mintha tényleg nem lenne igazság. Mert kiderül, hogy egy ugyanazon dolgot kétféleképpen is meg lehet magyarázni. És mintha mind a kettő igaz lenne. Emberek egyik része azt mondja, hogy ez az igaz, másik része azt mondja, hogy annak van igaza. De mintha igazság már nem lenne. Mi is nagyon jól meg tudjuk sokszor magyarázni azt, hogy milyenek vagyunk, miért tesszük és hogyan tesszük, miért mit mondunk és beszélünk. Meg tudjuk magyarázni. A cselekedetek világa más, mint ahogy, most térjünk vissza egy pillanatra a társadalmi életre, ott is más. Mert ha valaki valamit megígér, hogy meg fogok csinálni, akkor kiderül, hogy megcsinálta-e. Azt nem lehet beszélni, azt nem lehet magyarázgatni. Vagy megcsinálta az ember, vagy nem. Jakab levelére ugye alapvetően jellemző az, hogy azt mondja, hogy rendben van, te hiszel, de akkor lássék meg a te cselekedeteidben, a te életedben, hogy az valóság. Amit a lelkedbe és a szellemedbe, az értelmedbe érzel, mert ha azt mondod, hogy hiszel, akkor az derüljön ki az életedbe. Tégy úgy. Ha nem teszel úgy, akkor te tulajdonképpen nem hiszel. Ezért le lehet mérni a cselekedetekből, hogy milyen bölcsesség áll mögötte. Jók-e a cselekedetek? Aztán az életvitelből, a sáfárkodásból. Mi lett azzal, amivel téged megbíztak? Amivel téged Isten megbízott. Növekedett, gyarapodott. Többé lett. Kimutatható a cselekedetből az, hogy valakiben milyen típusú, milyenféle bölcsesség van. Az ember egy különleges edény, így írja le a Biblia, cserépedénynek rajzolja meg az embernek a képét valamivel, mindig tele van. Sajnos az a szomorú igazság, amit az új szövetség nem hallgat el, hanem újra és újra bemutat, hogy azért, mert valaki keresztjénné lett, megtért és újjászületett, még nyugodtan követhet el bűnöket, még nyugodtan kerülhet olyan hatás alá, hogyha nem Istenhez közel éli az életét, ami egy, hogy a témánál maradjunk, egy más bölcsességből való, mint ami az Istené. Másodszor a lelkületből is le lehet mérni. Mindig kiderül egy idő után, bizonyos eseményeknek a kapcsán, bizonyos elhangzó dolgok kapcsán az, hogy kiben milyen lélek van, mert le fog szólalni. Keserűség, irigység, feszekedés, ezek ott vannak a gyülekezetnek az életében. Kiderül, akiben ez van, az hazudósá válik. Milyen különös dolog ez. Így mondja, ha pedig keserű irigység és cívódás van a ti szívetekbe, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Milyen különös dolog ez. Valakiben ott van egy olyan dolog, amit Isten rossznak tart. Először is ott van az irigység, valami másét kívánja, valami olyan dolgot kíván, ami nem az övé, amit Isten nem adott neki, vagy már nincs nála, és kiderül, hogy az ember irigli, szeretné, hogyha a másé az övé legyen, övé lenne. Aztán, mert nem lehet, ezért az ember lelke elkezd belekeseredni. Más helyen mondja, hogy a keserűségnek gyökerét ne hagyjátok felnevekedni, mert valami nagyon mérgező dolog származik belőle. Az irigységgel kezdődik, aztán a keserűséggel folytatódik, és a keserűség valami olyan fajta típusú gonoszságot hoz elő, hogy mindig a másik személy felé, aki felé megkeseredtem, valami úton, módon mindig szúrok egyet rajta, mindig próbálok valamit tenni, mert hajt az, hogy revansot kell vegyek. És olyan fájdalmas dolog ez, mert az ember nem tudja abba hagyni, és mikor így megkeseredik az ember, tele lesz ilyen típusú érzésekkel, indulatokkal, akkor egyre inkább az következik belőle, hogy egyre többet próbál valamit revansot venni, és egyre inkább nem tudja abba hagyni. És közben természetesen másokat is megfertőz, mert ez olyan dolog, amit el kell mondani, hogy a másik milyen ember. Keserűség. Nagyon nehéz dolog ez, nagyon nehéz kivergődni belőle, és a bűn, mint ahogy azt már sokszor hallhattuk itt a templomban, mert én is emlékszem magam is, hogy nagyon sokszor elhangzott, a bűn mindig olyan különös, de társakat keres. Bűntársakat és embertársakat. Figyeljük meg, hogy így folytatja, mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság, és minden gonosz cselekedet is van. Vonzza a többit. Aztán bevon másokat. Majd így folytatja Jakab, a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Kezdem innen, hogy beakadt a szemem rajta, nem kételkedő. Ma, ha megnézzük a természettudományokat, akár az iskolába jár az ember, akár véletlenül megnézi a spektrumot, valamelyik tévén néz egy természettudományos dolgot, alapvető dolog, hogy azon megy előre a tudomány, hogy minden eddigi eredményt ne tekintsünk egy olyan dolognak, ami örökérvényű törvény, hanem merjünk benne kételkedni, és amikor tudunk kételkedni, akkor tudunk olyan kérdéseket feltenni, amivel előrébb tudjuk vinni a tudományos megismerést. Így volt ez annak idején, amikor Einstein meg tudta írni, rá tudott jönni, és fel tudta ismerni a relativitás elméletnek a törvényszerűségeit. Azt mondta, hogy a newtoni fizika nem igaz a részecskék világában, és egyáltalán a téridő dimenziók dolgában már úgy nem igaz. Aztán ma ugyanerről, ugyanez ismétlődik meg valahol, hogy az einsteini relativitás elméletet, kezdik már tovább fejleszteni, és azt mondják, hogy nem teljesen úgy van, ahogy ő mondta, és olyan egészen különös húri elméletekről beszélnek, és milyen érdekes, megint ugyanez a mondat, hogy kételkedni volt bátor a tudós. Na most egyetlen hely, ahol ez viszont nem igaz, és nem lehet a tudományos, vagy egyáltalán hívő emberi megismerés tárgyává tenni a kételkedést, az a hit világa és a teológia. Mert ez egy építkező dolog. És az Isten szavát, azt nem kell kétség alá vonni. Amit Isten már megtanított, amit Isten már évszázadok alatt bemutatott, azt tilos kételkedve fogadni. Az egész társadalmi életünk, az egész lelkülete tele van azzal, hogy merj kételkedni. És ez óhatatlanul beszivárog az embernek az életébe, de úgy látszik, mert az ókorban is ott volt. Merj kételkedni. Nem mondta azt, hogy ez biztos, hogy így van. Milyen érdekes, Isten mindig azt mondja, hogy kősziklára állítom a te lábadat. Azt mondja Jézus, hogy az én szavam olyan, mint a kőszikla, erre építheted a te házadat, és ha te erre építed, akkor jöjjön bármilyen vihar, a te életed meg fog maradni. Isten egész másképp tesz, mindig biztosít valamiről. Bizonyosságot ad. És a bizonyosságban odaadja az ő békességét. Megnyugvást ad. Nem kételkedést. Azért mondja, nem kételkedik az Isten szerinti bölcsesség, nem kételkedik. Bizonyosságot kapott, és bizonyosságban megnyugodott az isteni bölcsesség. Így kezdte, először is tiszta. Tiszta, azaz nincsenek hátsó gondolatai. És alapvetően ugye nem a professzorok vagy a filozófiának a bölcsességéről van itt szó, hanem arról a bölcsességről, amit Isten minden gyermekének ad, arra nézve, hogy hogyan kell az új életet élni. Nem másra. Lehet, hogy valakinek olyat is ad, akiből aztán nagy teológus, tudós ember csinál, hogy le tudja írni azok a nagy dolgokat, amik nekünk eszünkbe se jutnak. De nem erre van az ő gyermekének elsősorban szükség, az egy különleges adomány, aminek szerepe van Isten kezében, mint az üdvtörténetre vonatkozó dolog, hanem az, hogy neked, nekem, egyszerű embereknek ad bölcsességet, hogy tudjuk, hogyan kell élni az életünket. Legtöbbször nem tudjuk. Azért van annyi kérdés bennünk, mit csináljak ezzel, hova menjek iskolába, melyik egyetemet válasszam, melyik munkahelyet válasszam, nem tudom. Aztán hogyan igazodjak el ebben vagy abban az emberi kapcsolatban? Hogy álljak ahhoz az emberhez? Kinek van igaza? Az igazság fontos? Vagy a szeretet? Akinek felülről való bölcsessége van, aznak a bölcsessége először is tiszta, nem hátsó gondolatú, nem kétértelmű. Nem olyan válaszokat adó bölcsesség, amely két lehetőséget ad. Nem szeretem, amikor hallgatom, hogy egy-egy politikus mit válaszol. Hát kb. 3-4 dolgot is lehet mondani, hogy mi következik abból, amit ő most mondott. Direkt úgy csinálják, hogy ne lehessen megfogni azt a dolgot. A felülről való bölcsesség nem ilyen, nem tiszta és világos, és érthető, és egyszerű. Aztán azt mondja, hogy békeszerető. Föl tudja áldozni önmagát, sokszor az érdekeit, sokszor föl tudja áldozni azt, hogy neki legyen igaza. Miért? Mert szereti a békességet. A többiek között, a másik ember és én közöttem szeretem a békességet, és ezért ahhoz ragaszkodom. Aztán azt mondja, méltányos. Milyen különös szó? Méltányos. Mi az, amikor valaki méltányos? Az, amikor megadja a másik embernek azt, ami úgymond jár. Mi az, ami jár a másik embernek? Én tőlem, mint keresztjéntől. Az a szeretet, ahogy Isten szerette őt. Méltányos. Méltányolja a másikat. Tiszteli, szereti úgy, mint akiért az én uram, meghalt ugyanúgy a kereszten, mint ahogy én érettem is meghalt. Ezért nem úgy beszél róla, nem úgy beszél vele szembe, hogy egy ilyen vagy egy olyan vagy egy amolyan, hanem úgy, mint akiért Jézus Krisztus meghalt, akiért Isten odaáldozta a fiát. Méltányos. Aztán azt mondja, hogy engedelmes. Igen, az Isten szerinti bölcsességgel élő ember engedelmes az Istennek, mert bölcs arra, hogy engedelmes legyen. De benne van ebbe az is, hogy tud engedni a testvérének. Azt mondja egy helyen, engedjetek egymásnak. Engedjetek egymásnak. Aztán így folytatja, irgalmassággal és jó gyümölcsekkel teljes, nem kételkedő, nem képmutató. Igen, az Isten szenti bölcsességben nincsen képmutatás, hanem őszintesség van, és a valósághoz való ragaszkodás. Ha végignézem ezt a csodálatos sorozatot, amit itt leír, hogy mik a jellemzői az Isten szerinti bölcsességnek, akkor azt látom, hogy bizony ez királyi jellemző. A király tud ilyen lenni. Miért? Mert tud és mer tiszta és világos lenni. Hatalmában áll. Aztán ragaszkodik a békességhez. Tud lemondani még a hatalomról és még a fontos, meg a számunkra olyan nagyon izgalmas dolgokról, és azért, hogy békesség legyen. Aztán méltányos tud lenni, irgalmas tud lenni, mint királyi jellemző. Miért? Mert a legnagyobb király Istennek a jellemzője. Abból ad. Abban részesít, mi önmagunktól nem ilyenek vagyunk. Ezért úgy szólít meg ma az Isten, ha nem ilyen a te bölcsességed, ha mások az indítékok, ha nem mernél kiállni és elmondani mindazt, ami a te indítékod, ami benned mozog, ami az indulataidat mozgatja, akkor gyere ide hozzám, és majd én megtisztítalak. Jakab levelének első részében így mondja, ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide is tovahány. Ne félje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Ennyit a liberalizmus kételkedéssel kapcsolatos teológiai állásfoglalására, hogy biztos, hogy úgy kell azt érteni? Biztos, hogy amit már megértettél, az úgy jó? Biztos, hogy ma is igaz az, hogy 3 hónappal ezelőtt abba hagytad azt a kapcsolatot, mert úgy láttad, hogy Isten szerintem való. Biztos, hogy jó? Nem akarsz visszamászni mégis bele? Mert hát egyedül maradsz. Ilyen furcsa, a kételkedő ember Istentől semmit nem kap. Hittel kérjed a bölcsességet, miután megtisztított az Isten mindattól, ami nem odabaló a te lelkedbe, mint szeretett gyermekének a lelkébe, Isten a hittel kérjed, és meg lesz az Istentől való bölcsességet, amely tiszta, méltányos, irgalmas, szeretettel, békesség szeretettel teli, és életet ad másoknak. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te leleplező szavadat, köszönjük, hogy olyan karakteresen, élesen önmagunkat mindig akkor látjuk, hogyha a te ígédnek tükrében nézünk. Épp Jakab levele mondja, amiből ma megszólítottál bennünket, hogy el ne feledjük a mi arcunkat, amit megláttunk a te ígédnek tükrébe. Hadd kérjünk mi is, ad Urunk, hogy ne felejtsük el, amit megláttunk. Add Urunk, hogy megtisztulhassunk. Hisszük, hogy azért beszélsz néha velünk keményen, mert szeretsz. Azt akarod, hogy életképesek legyünk itt a Földön, és végül üdvességgel akarsz megajándékozni. Kérünk téged, add, hogy valóban megtisztuljunk minden olyan bűnünkből, amire most rámutattál. Irítségeinkből, keserűségeinkből, háborúskodásainkból. Add, legyünk mi békeszeretők. Kérünk, édesatyánk, tisztíts meg bennünket, és ajándékozz meg azzal a különleges, felülről származó bölcsességeddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog ti hozzátok. Amen.